95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megszűntek a torlódások az Arnóti körforgalom átépítése óta Miskolcon. 1,3 milliárd forintból fejleszt saját katalizátor technológiát és labort a kazincbarcikai Borsodkem. Bringás reggelit tartottak Egerben. Ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. Megszűntek a torlódások az Arnóti körforgalom átépítése óta, és az új sávoknak köszönhetően javult a csomópont áteresztő képessége. A kibővítése azért volt szükség, mert az M30-as Miskolc-Szikszó közötti szakaszának lezárása miatt jelentős forgalom terelődött át erre a szakaszra. A bővítéstől a helyiek a csúcsidőszakban korábban kialakult torlódások mérséklődését várták, és a visszajelzések szerint a megduplázódott sávok révén jelentősen lecsökkent a csomópont áthaladási ideje. A visszajelzésekről Gyenes Gábor, a Hang nevű Szikszói Civil Egyesület egyik képviselője adott tájékoztatást.
A körforgalom nagyobb változást hozott ez az átalakítás, tehát az, amit reggelente láttunk itt ilyen dugókat, itt a hátunk mögött lévő úton, ugye minden reggel egész hosszú kilométeres sorok álltak, ezek gyakorlatilag eltűntek erről az útszakaszról, úgyhogy jelentősen javult a forgalom, és Arnót irányából sem alakultak ki dugók. Volt egy olyan aggodalmunk, hogyha két forgalmas út megy rá a körforgalomra, akkor nekünk ott hátrányba kerülünk, de szerencsére ez nem valósult meg, tehát ott onnan is jól lehet közlekedni. Még a reggeli útzár folyamatban van, a 6-tól 10-ig. Ezt az önkormányzat dönti el, egyelőre mi nem terveztünk, hogy ezt befolyásoljuk. Az önkormányzat, Lázár János miniszter úr is felkérte, hogy vizsgálják felül a biztonsági előírásokat. Érdeklődtünk az önkormányzatnál, itt Arnóton is, meg Felsőzsolcán is, de egyelőre konkrétumokat nem kaptunk vissza, hogy milyen intézkedéseket terveznek. Az én személyes véleményem az, hogy már az a fajta átmenő forgalom, az autópálya forgalomnak már nem érdemes arra bejönnie, tehát már csak a normál, ugye a Kisajó pálfala felé megy, vagy Edelény felé megy, azok mennek át a településen. Ennek ellenére azokat a biztonsági fejlesztéseket, amit javasoltunk a lakossági fórumon, a sebességmérő táblát, a jobb zebrát, járda kialakítást, azok ebben az esetben is hasznosak lennének, tehát ezt mindenképpen szívesen látnánk. Ugye megindult a munka az M30-osan, ez talán a legfontosabb, illetve ez a körforgalom is egy nagyon fontos előrelépés volt, betartotta az ígéretét Lázár János miniszter úr a kompenzációval kapcsolatban, tehát most már a autópálya díjakat szabályzó miniszteri rendeletben gyakorlatilag kihirdették az autópálya kedvezményt. Volt munkacsoportülés, tehát volt külön egyeztetés. Idáig még csak egy alkalommal volt. Most érdeklődtünk, hogy mikor lesz a következő. Erre már nem kaptunk választ, tehát most így nem tudjuk, hogy lesz-e folytatása ennek. Illetve volt egy olyan ígéret is, hogy lehetőség lesz a civileknek is megnézni az építkezést és az előrehaladást, erre sem kaptunk reakciót. Tehát most az elmúlt hetekben egy kicsit, mintha megült volna ez a kommunikáció. Ugye kértük azt, hogy legyen részletesebb projektterv, vagy mérföldkövek. Ugye az ígéreteket követjük, amiket Lázár János miniszter úr tett a lakossági fórumon. Megindultak a munkacsoport megbeszélések. Egy munkacsoport megbeszélés volt márciusban, ahol részletes mérföldköveket kaptunk. Azonban a következő munkacsoport megbeszélési időpontja még nincs kiírva, érdeklődtünk a minisztériumnál, de egyelőre még nem kaptunk választ. Illetve még amit nagyon várunk, ez az önkormányzatoknak a nyilatkozata, hogy az önkormányzatok milyen intézkedéseket kezdeményeznek a minisztériumnál. Ugye az lakossági fórumon kértük, hogy a településeket tegyék biztonságosabbá az áthaladó forgalommal szemben. Többek között itt az ipari zónában is egy zebrát javasoltunk, hogy alakítsanak ki. És Lázár János miniszter úr ugye ezt a Felsőzsolc és az Arnóti polgármester bízta rá, hogy ők álljanak elő javaslattal, és akkor az alapján majd a minisztérium ad támogatást, hogy hogyha úgy ítéli, hogy ez érdemes. És ezek után, a javaslatok után érdeklődtünk, de konkrétumokat még nem kaptunk az önkormányzatoktól. Beszélgettünk emberekkel, illetve szíkszói fórumokon is néztük a visszajelzéseket. Nagyon pozitív visszajelzések jöttek, tehát olyanok, hogy fél órával hamarabb beérnek munkába, később kelhetnek, hogy iskolába beérjenek, tehát nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Amit talán meg lehet említeni, hogy most, hogy a legnagyobb probléma megszűnt, a következő probléma az a Szerencs irányából jövő forgalom. Ott még továbbra is vannak dugók, de ahogy nézzük, az azért hosszában jelentősen röviden, mint ami itt volt, de onnan kaptunk még visszajelzést, hogy és ezzel az elágazással mi lesz. Laikusként gondolkoztunk rajta röviden, de nem találtunk még ideig megoldást. Tehát ugye ott az adja a problémát, hogy a Miskolc felől Szikszó irányába tartó leterelt autópálya forgalom ugye viszonylag sűrű, és emiatt elzárja a Szerencs felől jövő forgalomnak az útját. Szerintem azonos szinten ezt nem lehet megoldani, tehát muszáj ott kivárni a miskolci forgalmat.
Csak nem 1 milliárd 300 millió forintból fejleszt saját katalizátor technológiát és labort a Kazincbarcikai székhelyű Borsodkem ZRT, közölt a vállalat az MT-vel. A projekt célja, hogy a saját igényekre szabott technológia cégnél a költségek csökkentésével és a hatékonyabb termeléssel piaci versenyelőnyt biztosítson a vállalatnak. A Borsodkem fejlesztése többek között az autók, nyílászárók és egyes ruházati cikkek gyártásához is használt poliuretán alapanyagának, a metilén difenil diizocianátnak a gyártását kívánja hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni. Amint egy 4 év alatt megvalósuló katalizátorfejlesztési projekthez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal nyújtott támogatást. Ezzel lehetővé tették a teljes katalizátor előállítási folyamat kidolgozását és a Borsodkem saját kísérleti üzemének megtervezését és felépítését, olvasható a közleményben. Mint írták, a beruházásban egy teljes ipari katalizátorfejlesztési láncot dolgoznak ki a Miskolci Egyetemmel együttműködve a laboratóriumi kísérletektől a gazdaságosan folytatható ipari léptékű termelésig. Ezek mellett a megvalósuló kísérleti üzem a későbbiekben oktató bemutató laborként is szolgálhat majd. A Vanhua Chemical Group részét képező Borsodkem ZRT olyan iparágak alapanyagait gyártja, mint az építőipar, az autóipar, az atraszgyártás, a ruha és cipőipar, a háztartási gépek szegmense, vagy épp a fa és bútoripar. A vegyipari társaság termékeinek nagy részét Európában értékesíti, de jelen van az észak- és dél-amerikai, az afrikai, valamint a közel- és távol-keleti piacokon is. Bringás reggeli tartottak Egerben a Líceum előtt hétfőn. A rendezvény során a munkába igyekvőket és az egyetem zöldhetére kerékpárral érkezőket várták reggelizni, apró édes és sós süteményekkel, friss gyümölccsel, kávéval és teával, illetve a tavalyi év slágerével, főtt virslivel. A live program és az Európai Unió támogatásával megvalósult programon Ragó Marcell is szívesen vett részt.
Általános iskolás korom óta heti szinten biciklizek. Mostanság így, hogy egrivé váltam, az iskolába járok vele, és minden nap kizárólag ezzel közlekedem. Egyébként sokkal gyorsabb. A buszhoz képest fel annyi idő alatt érek el iskolába, pedig a város másik végére megyek. Én szeretem sportként felfogni, és már amikor iskolába megyek, akkor is azért egy gyorsabb tempóban közlekedni, hogy legyen egy kis sportértéke is. Meg azért élvezetesebb, amikor a menetcél visz minket. 4 éve járok az összes ilyen programra, és mindig nézzük a híreket, hogy mikor jön a következő, ugye évente 2 szokott lenni, úgy néztük, és eddig szinte kivétel nélkül mindegyiken jelen voltunk, és nagyon élvezzük, jó így kezdeni az iskolát, hogy nem így gyomorral. Mert azért reggelizni valljuk be, sokunknak nincs ideje otthon.
A programon lehetőség nyílt arra, hogy a kerékpárokat a rendőrség Bike Safe programjában regisztráltassák a tulajdonosok. A reggel 8-tól délelőtt 10 óráig tartott bringás reggelin a Hungary projekt fatüzeléssel és komposztálással kapcsolatos kiadványai is elérhetőek voltak. Komóci Máté ökomenedzsert hallják.
A Hungary projekten belül megtalálható a komposztálási kiadványunk, illetve a környezetbarát fatüzelésre is találnak az érdeklődő kiadványokat. Ezek a témák a levegőminőség kulcskérdései, a fűtés kifejezetten nagy arányban befolyásolja a levegőminőségét az ipari termelésen, illetve a közlekedésen túl. A következő bringás reggeli az autómentes naphoz kapcsolódóan a mobilitási héten várható. Azt a dobótéren szoktuk megrendezni.
11. alkalommal rendezték meg az országos klasszikus balett és modern kortárs táncverseny Győrben, amely során a 8 művészeti szakgimnázium diákjai mérték összetudásukat. A versenyen egy gyöngyösi táncművész is képviselte magát, Vancsó Gabriellát hallják.
Még óviskoromban körülbelül 3-4 éves lehettem, anya beiratott Gyöngyösre, Soltész Kecskés Lilához az Attitűd táncműhelybe. Ott tettem meg igazából így az első lépéseket. Egy olyan 5-6 évvel később még egy szintén gyöngyösi tánc stúdióba belettem iratva. Vince Bud is beához a Danceland tánc stúdióba. Ő neki is nagyon sokat köszönhetek. Ebbe a két helyen tettem meg igazából az első lépéseket. Jelenleg Pécsen tanulok a Pécsi Művészeti Szakgimnázium és Technikumban színházi táncos szakon. Olyan 2017 körül még az Attitűd tánc műhelybe tanultam. Akkor olyan negyedikes, ötödikes koromban így bekattant valami, hogy ez nekem egy óriási nagy szerelem, és hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ezt szeretném csinálni. És azóta igazából szerelem az egész, és akkor nyolcadikos koromban csomó helyre elmentünk ugye felvételizni. És Győr, Székesfehérvár, Miskolc, de igazából Pécs maga a város egy szerelem volt, meg az iskola és a légkör. És így ezt választottam, és egyáltalán nem bántam meg. Most, hogy így egyre megyek feljebb ugye így az osztályokban, egyre nehezebb, azt kell, hogy mondanom, de igazából abban a szempontból, hogy az iskolai felkészít magára az életre. Reggeltől estig be vagyunk táblázva órákkal, minden nap reggel 8-kor klasszikus balettal kezdek, ugye az másfél óra, azt követik a közismereti órák, az ebédszünet, majd délután ismét ugye a szakmai órák. A klasszikus balett úgymond az egyik főtárgy, ugye a modern mellett nyilván az van így a középpontban. De ezeken kívül ugye sok más szakmai óráink is vannak, mint például néptánc, emelés, balettelmélet, tánctörténet, és vannak nyilván egy csomó ilyen erősítő képességfejlesztő óráink is, ami nagyon elősegíti ugye azt, hogy képítsük azt az izomzatot, ami szükséges ehhez. Ezt a versenyt ugye 2 évente szokták megrendezni, egyszer Pécsen és egyszer Győrben. Idén ugye Győrbe voltunk, és idén, ha jól tudom, 8 szakgimnázium ugye vett részt. 91 versenyszám volt összesen, és 115 növendék mért összetudását, ami azért elég nagy szám. A verseny maga úgy volt felépítve, hogy első nap pénteken ugye a kötelező gyakorlatsorok kerültek bemutatásra. A második 2 nap a szabadon választott koreográfiák. Én modern kortárs tánc kategóriába indultam, azon belül is 3. korcsoportban, és ott értem el 3. helyezést.
Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett újra sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 29-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. 6. alkalommal emlékeztek koszorúzással a Tanácsköztársaság első nyíregyházi áldozatára, Vitéz Kovács Istvánra. Akinek visszajáradó, érdemes mielőbb kiegészítenie a bevallását. Kincsünk a Bodrog közcímmel több fordulós versenyt hirdetett a Karcsai Általános Iskola. Ezek mai műsorunk főbb témái. Hatodik alkalommal emlékeztek koszorúzással a Tanácsköztársaság első nyíregyházi áldozatára, Vitéz Kovács Istvánra, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei Büntetés Végrehajtási Intézet falán elhelyezett emléktáblánál. A nemzetőr főhadnagy 1919. április 22-én halt hősi halált. A mindössze 27 évet élt mártírról a Trianon Társaság nyíregyházi szervezete és a vármegyei 5. hat kiegészítő és toborzó iroda minden esztendőben méltó módon emlékezik meg. A részletekről Dalmai Árpádot, a Trianon Társaság nyíregyházi szervezete elnökét hallják.
6. éve emlékezünk az emléktáblánál. 2019-ben szerettük volna elhelyezni a 100. évfordulón, a kivégzésnek 100. évfordulóján, de mivel a börtönépület olyan állapotban volt, hogy nem lehetett rátenni emléktáblát, elhanyagolt volt és lement a vakolat, ezért kénytelenek voltunk csak 2020-ban felavatni az emléktáblát. Tehát így már 6. éve. Mint említettem a beszédemben, komiszár Dénes javasolt, helytörténész javasolta, és a Trianon Társaság, amelynek én vagyok a városi szervezetek az alapító elnöke, felkarolta az ügyet, tagtársaink adták össze a pénzt, és segítette a városi önkormányzat is egy bizonyos összeggel, így jött létre 3 szervezet, tehát lényegében akkor a javaslatot tevő 6 kinézető parancsnokság, Tóborzilda, a Trianon Társaság és a városi önkormányzat anyagi támogatásával az emléktábla. A város első koncepciós pere volt ez lényegében 1919. áprilisában. Város nemzetőr parancsnoka volt, köztiszteletben álló személy, akit egy gyilkos rendszer kivégeztetett, és hát azt hiszem, hogy őriznünk kell az emlékét. Szobráltal, amikor ledöntötték, síremlékét ledöntötték a temetőben, úgyhogy itt az ideje, hogy teljesen rehabilitáljuk, és emlékezzünk rá minden iskolában, minden gimnáziumban tudni kellene.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Nagyon fontos kötelességünk az, hogy a vármegyei lakosság nevében is, a vármegyei önkormányzat nevében is, Nyíregyháza megyei jobbúváros nevében is mindig itt legyünk és emlékezzünk Kovács Istvánra és arra a tragédiára, amely az ő életét övezte. A kommunista diktatúra áldozataira, hogyha emlékezünk, akkor az ő neve az mindig ott kell legyen az elsők között, hiszen ő volt az első, akit lényegében koncepciós per áldozataként tekinthetünk. És nagyon sok kötelességünk van, hogy ezt az emlékeztetést ezt tovább vigyük, és az utánunk következő nemzedékeknek átadjuk azt, hogy még egyszer ilyen tragédia ne fordulhasson elő. És az emlékeztetésen túl természetesen kötelességünk és tartozásunk is van még Kovács Istvánnal szemben, és azon dolgozunk, hogy a jövőben az ő emlékezete akár itt Nyíregyházán, akár a vármegyében minél inkább előtérbe kerüljön, és akár mondjuk az iskolákban is tananyagként szerepeljen a későbbiek.
Annak, aki elfelejtett időben nyilatkozni munkáltatójának, például arról, hogy a családi, személyi vagy az első házasoknak járó kedvezmény összegét az adóelőlegéből vonja le, mindenképpen érdemes mielőbb kiegészítve elküldeni a bevallást, hiszen a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja ki a NAV a visszajáró összeget. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezeteket idén, április 17-ig már 1,5 milliónál is többen tekintették meg, és több mint 801 ezeren véglegesítették, többségük módosítás nélkül. Március közepe óta, amióta a bevallási tervezetek elérhetők, átlagosan naponta 23,5 ezer adózó nyújtja be bevallását így módon a NAV-hoz. Az adóbevallási tervezeteket Ügyfélkapu Plus vagy DAP regisztrációval az ESZIA oldalon lehet legegyszerűbben átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Aki még nem regisztrált, még most sem késő megtenni a regisztrációt, néhány perc idő ráfordítása ugyanis elérhetővé válik számára az elektronikus ESZIA bevallási tervezet. És a regisztráció a későbbiekben valamennyi állami weboldalhoz is biztosítja a hozzáférést. A bevallási tervezet a jövedelmek mellett az adókedvezményeket is tartalmazza, de csak azokat, amelyekről az adata van az adóhivatalnak. Így az, aki jogosult az első házasok kedvezményére, a személy kedvezményre vagy a családi kedvezményre, de évközben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől annak érvényesítését, most az adóbevallásban igényelheti vissza adóját. Minél előbb átnézi és beküldi az ESZIA bevallási tervezetet, annál hamarabb juthat hozzá a visszajáró összeghez. A NAV ugyanis a bevallás beérkezésétől számított, legkésőbb 30 napon belül kiutalja az adókedvezmény összegét az érintettnek. A kiutaláshoz meg kell adni az ESZIA bevallási tervezetben a bankszámlaszámot vagy a postai címet, attól függően, hogy hová kéri vissza az összeget az adózó. Fontos újra és újra hangsúlyozni, hogy az adóbevallásban a bankszámlaszámot kell megadni, nem a bankkártya adatokat az adó visszatérítéséhez. A NAV nem kér banki adatokat sem a bevallásban, sem SMS-ben, sem e-mailben. Az ESZIA bevallás idején sokasodnak a NAV-ra hivatkozó csalások, amelyek éppen az adó visszatérítése ürügyén kérnek ilyen adatokat. Szeretnénk felhívni a figyelmet tehát, hogy legyen mindenki elővigyázatos, és gyanakodjon, hogyha ilyen tartalmú megkeresést kap. A NAV a honlapján kiemelt helyen teszi közzé a nevével visszaélő leggyakoribb csaló SMS-eket és e-maileket. Ezek megtekinthetők tehát a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a Vigyázat csalók címszó alatt.
Kincsünk a Bodrog közt címmel több fordulós versenyt hirdetett a Karcsai Általános Iskola. Földházi Tóth Zsuzsanna szervező pedagógus a döntőn elmondta, örömmel fogadta, hogy a versenyre 6 környékbeli intézmény is benevezett. A megmérettetés célja az volt, hogy rávilágítsanak mikrokörnyezetük értékeire és hagyományaira, és mindezt megőrizzék az utókor számára.
Egész tanévben erre a versenyre készülünk. 3 forduló zajlott online formában, tulajdonképpen kiküldtük a feladatokat, és a diákok nyomtatva a kézírással, mindenféle szépségekkel kiegészítve küldték vissza a megoldásokat. Ezt értékelve, hát én úgy visszaküldtem, hogy ha esetleg valami pontosításra szorult, akkor ezt még megírtam neki. És ezekből a feladatokból állt össze aztán a szóbeli, vagy a döntőnek a feladatsora. Én már tartalékoltam ezeket a feladatokat, tehát igyekeztem ezt módszertanilag valahogy összekapcsolni, tehát semmiféleképpen nem akartam újabb ismeretekre rázúdítani a diákokat, hiszen én magam is tudom, hogy most már márciusban annyi minden van, és olyan sok mindenre oda kell figyelni, nekünk tanároknak is, és természetesen a gyerekeknek is. Tehát terveztem már a döntő feladatait. Hogy nagyjából kiegyensúlyozott legyen mégiscsak az eredmény, ezért a döntőn ugye írásbeli forduló, ami egy kicsit ilyen pontosítást követel, szakszerűséget, és szóbeli része is volt. Hívtunk zsűrit, tehát ugye nem lett volna értelme, hogyha csak írásbeli van a döntőn. Szóban 3 feladat várt a gyerekekre. Az első a korábban megoldott feladatokból sorsolás útján nekik jutó, hát nagyjából azonos mélységű vagy azonos horderejű feladat volt, aminek a címét azt úgy adtam, úgy fogalmaztam meg, hogy így oldottuk meg. Tehát gyakorlatilag az egész egyfajta reflektálás, reflexió volt, hogy hogy is bántak el a feladattal, mennyire tudtak együttműködni. Egy ember dolgozott, vagy esetleg a közösségnek sikerült ezt valahogyan nyélbe jutni, és mire jutottak a megoldások révén. Aztán, hogy valami izgalmas is legyen, és a tárgyakat is behozzuk, tárgyfelismerést is kértem. Szintén volt ehhez segítség, hiszen írtam, hogy akár a tájháznak a képeit nézegessék, illetve olyan tárgyakat választottam, amit valamilyen formában már a kutatás során érinteniük kellett. És még van egy harmadik feladat, talán ez a legizgalmasabb. Ennek a közismert címe az, hogy tabu. Ez a tiltott szavak játéka. Alapvetően egy szókincsfejlesztő nyelvi versenyszerűség, aminek van társas játék változata, ezt nagyon szeretik az én körömben lévő diákok. És hát azt találtam ki, hogy hozzuk azt is ide, és az értéktárból, a Vármegyei értéktárból 10 értéket választottam, jelöltem ki. Ebből kellett fölkészülniük, és én magam készítettem el a tabukártyákat. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és büszke is, hogy itt lehetünk, hogy ez létrejött. Nagyon nagy segítség mindenkitől, ami érkezett, és tényleg az ötlet az lehet, hogy kötődik így hozzám, vagy tényleg ez a szakmai munka, de hát egy ember semmit nem ér egy ilyen tantestületben. Én azt tapasztaltam, hogy mindenféle segítséget, mindenféle támogatást meg is kapott ez a verseny, és hát végezetül nagyon szeretném, hogyha folytatása lenne.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Rendkívüli biztonsági övezetté alakítják át a Santa Maria Maggiore Bazilikát és környékét a Ferenc pápa sírját látogató zarándokok védelme érdekében. A Szentatya temetését követő első nap mintegy 70 ezeren, tegnap pedig több mint 40 ezeren látogattak el a sírhoz. A bazilika a város egyik legforgalmasabb pontján található, az ország legnagyobb vasútállomása a Termini pályaudvar szomszédságában, ahol 2 metróvonal találkozik és tucatnyi autóbusz végállomása van. A Termini térségben naponta 500 000 ember halad át. A pápa választó konklávé május 7-én, tehát pont egy hét múlva, jövő szerdán kezdődik, jelentette be tegnap Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott hétfői 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Makói gyermekek rajzait vitték el Ferenc pápa sírjához. A Signum kéttannyelvű egyházi általános iskola alsó tagozatos diákjai Nyúl M. Fidelis a Boldogasszony iskola nővérek közösségének tagja buzdítására még a tavaszi szünet előtt rajzokat készítettek a Szentatyának, amelyeket a titkárán keresztül szerettek volna eljuttatni neki. Halála miatt azonban már csak a sírjához tudták elhelyezni a gyermekek ajándékát. A zarándoklat így megindítóra sikeredett. Közel 50 fő részvételével szervezett zarándokutat Medjugorjébe a mezőkövesdi római katolikus Szent László plébánia. Dr. Novák István plébános kegyelmi időnek élte meg a kegyhelyen töltött napokat, melynek lelki gyümölcsei reménye szerint minden zarándokutitás életében kibontakoznak majd.
Magának az útnak a szervezése is már rendkívül érdekes volt, hiszen még korábban jászberényi plébánosként kezdtem el szervezni az utat, és 2 alkalommal is el kellett, hogy maradjon, mivel nem volt túl sok érdeklődő. Aztán augusztus 1-től Mezőkövesdre kerültem, és úgy gondoltam, hogy kitűzök egy újabb időpontot, és meghirdetem imáron a mezőkövesdi hívek között is, és így tulajdonképpen mondhatom azt, hogy csoda történt, mert az autóbusz az teljesen megtelt, 49-en utaztunk Medjugorjébe. És hogy milyen az életnek a forgataga, és milyen az isteni gondviselés, egy olyan napon indultunk el, húsvét hétfőn, amikor a Szentatya Ferenc pápa visszaadta lelkét nemes teremtőjének. Medjugorjében miért is megy az ember? Azért, mert nagyon sok olyan élményt élhet át, amit Lourdesban és Fatimában is megtapasztalhat, csak ott már sokkal kiépítettebb, kényelmesebb formában. Ezzel szemben Medjugorjében megtapasztalhatjuk azt a fajta nehézséget, amelyet az keresztútra, illetve a jelenések hegyére való feljutás jelent a számunkra. Talán el fog jönni majd az az idő, amikor kiépítik ezeket a utakat is, talán eljön majd az az idő, amikor a kényelem többet fog számítani, de ma elsősorban a zarándoklatnak az igazi megpróbáltatás része az, ami egyértelműen jelentőssé teszi a medjugorjei zarándoklatot. A másik, hogy ez egy nagyon fiatal jelenések helye, hiszen egy 41 néhány éves múltra tekint vissza az első jelenés, ami azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedekben fokozatosan kellett átélnünk azt, amit annak idején a lourdi jelenéseknél vagy a Fatima jelenéseknél az akkori szemtanúk, a kortársak átéltek. És még egy nagyon fontos szempont, hogy Medjugorje egy olyan országban található, amelynek a területén háború zajlott, ahonnan elindult, vagy részben azt mondhatjuk, hogy innen indult el az első világháború itteni történések miatt. Tehát egy valóban egy olyan sokszínű, soknépű, sokvallású régióba kellett elutaznunk, ami egyértelműen jelzi, hogy tulajdonképpen az emberi életnek ezek az összetűzései, ezek csak akkor tudnak feloldódni, hogyha van valaki, aki segít bennünket, és nyilvánvalóan minden vallásban ezt a teremtőben kell, hogy megtaláljuk, és ami keresztény, és azon belül is katolikus hitünk, a Szűz Mária tiszteletben talál meg.
Közel 50 fő részvételével szervezett zarándokutat Medjugorjéba a mezőkövesdi római katolikus Szent László plébánia. Dr. Novák István plébánost hallották. Gyógyító imást lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából a Füzérrabdványi római katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órától rózsafüzér, gyóntatás, 16 óra 30 perctől dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás, 18 órától pedig szentmise a betegekért, amelyet Szabó József Miskolc diósgyőri plébános mutat be. Aztán egyéni áldás a Szent Peregrin erekével. Mindenkit szeretettel vár a szervező hegyközi karizmatikus megújulás. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferinu Intézet május 10-én Csatka-Szentkúton. A nap során dicsőítés, szentmise, örömútja, tanúságtétel is szerepel a programban. A nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, hiszen az esemény ingyenes, viszont a szervezők felhívják a figyelmet, hogy regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a hétvégéig, tehát május 4-ig lehet. Az e-mail cím asszisztens@boldogceferinointézet.hu. A telefonszám további információkért 30-as 161 25 77-es. A Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Egyházközség szervezésében május 11-én Jópásztor vasárnapján megrendezik a 36. Komáromi Imanapot a Szent András Bazilikában. Az imanapon a magyar főpásztorért, valamint a magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak. 15 órától szentségimádás, 15 óra 30 perctől szabadtéri keresztút, délután fél öttől délutáni imaóra, aztán 16.45-től hitvalló példaképeink címmel előadás, illetve 17 órától következik az ünnepi főpapi szentmise, a főcelebráns dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A komáromi imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom egyházi programja keretében született még 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor 46 szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. Fő célkitűzése a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első imanapot 1990. június 3-án pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András templomban. A második imanapot a Szent Rozália templom előtti téren, a későbbieket pedig a Klapka téren, illetve a Szent András templomban tartották. Mivel egyesek szerették volna politikai indítatású rendezvénynek beállítani az imanapokat, ezért azok szervezését 1995-től a Jópásztor Alapítvány, majd a Jópásztor Társulás vette kézbe az imanapi szervezőbizottsággal együtt. 2006-tól a Pázmaneum Társulás is csatlakozott a szervezőkhöz. Lénár Károly atya az imanapokon gyakorta buzdított a magyar papság egységére, s emiatt sok támadás is érte őt. Sokan befejezetnek gondolták az imanapok sorozatát, amikor Orosz János atyát 2004-ben püspökké szentelték, ő azonban további imára buzdított. Lénár atya halálát követően már úgy tűnt, megszűnik a komáromi imanapok rendezvénye, a Pázmaneum Társulás segítségével azonban sikerült megújítani formáját, megőrizve az eredeti célkitűzést és tartalmat. 1993 óta keresztút, 2006-tól előadás is része a programnak, amelynek keretében valamely magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkednek a résztvevők. Május 24-én szombaton a mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét, immár 6. alkalommal megrendezik a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szentév eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a Remény Zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül, elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a reményjelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogunkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel, önkéntesek jelentkezését is várják. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hit Tudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer. Hernádfői Csaba, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója nemrég arról tájékoztatott, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri Érsek Bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasdi molnár kalács ízeinek felfedezésére. A gyermekeknek bor helyett természetesen alkoholmentes szőlőmustot kínálnak. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, s betakar az éjtengerek kékjével. Siess hát itt gyorsan kapuk, nyisd ki az álom.
És végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, betakar az éjtengerek kékével.
A régió sportja.
Ismét kitárja kapuit a Dóczy utcai sportkampusz. Mindenkit vár a Debreceni Egyetem sportklubjának hagyományos rendezvénye, a május elsőjei családi nap. 19 csapat szállt medencébe Nyíregyházán az országos leány vízilabda bajnokság U13-as korosztályának negyedik fordulójában. Kiválóan szerepeltek a Miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Több mint 50 diák mérkőzött meg az Irinyi Röplabda Kupán, Nyíregyházán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét kitárja kapuit a Dóczy utcai sportkampusz. Mindenkit vár a Debreceni Egyetem sportklubjának hagyományos rendezvénye, a május elsőjei családi nap. A DEAC családi napon több mint 20 szakosztály képviselői fogadják a gyerekeket, akik felfedezhetik a bennük rejlő tehetséget. A kiemelt sportágok közül jelen lesz a labdarúgás, a kosárlabda, a jégkorong, a röplabda, illetőleg a kézilabda is. 19 csapat szállt medencébe Nyíregyházán az országos leány vízilabda bajnokság U13-as korosztályának negyedik fordulójában. A rendező Akvaese fiataljai a Budapest régió válogatottjával és a Szeged együttesével játszottak. Urbin Tibor együttese a fővárosiaktól 3-1-re, a Szegedtől pedig 4-1-re kapott ki. Szakács Rolandot, az Akvaese elnökét hallják.
Az Akva Sport Egyesületnek sikerült megpályáznia a tehetséggondozó fordulót az U13-as leány fordulóban, és szövetség jóváhagyásával most Nyíregyházán szervezik és szervezzük le. Ilyen még nem volt Nyíregyházán, hogy az utánpótlás képzésben az U13-as leány csapatoknak az összes olyan egyesülete, akik felnőtt csapatokkal rendelkeznek, illetve már régóta ott vannak szakmailag is a rendszerbe, képviseltetik magukat most itt Nyíregyházán. Büszkék vagyunk arra, hogy mi ezt itt rendezhetjük és szervezhetjük, és elsősorban arra, hogy azok a nagy csapatok, akik most itt vannak, megismerhetik a város, megismerhetik ezt a gyönyörű úszodát, és láthatják, hogy itt milyen szakmai élet, illetve munka megy.
Szakács Roland beszélt az Egyesület U13-as leánycsapatáról is.
Az U13-as csapatunkról tudni kell, hogy 2 éve neveztünk be ebbe a bajnokságba. Először vegyes csapattal álltunk az Egerrel közösen, majd az egri kislányokat próbáltuk nélkülözni, és saját nyíregyházi, saját nevelésű játékosokat a csapatban tartani. És tavaly évben, illetve már az idén a akvás kislányok vannak teljes egészében a csapatunkban. Egy közepes, vagy egy kicsit alatta lévő szintet képviselnek még a nagyokhoz, itt értem a Fradi, a KSI, a BVSC, vagy az UVSC-nek a csapatait, de dolgoznak, ott vannak az edzéseken, és legalább ebben a hangulatban, hogy belecseppennek, ők is érzik, hogy hova lehet fejlődni. Büszkék vagyunk arra, hogy ebbe is részt tudunk venni. Most az igazolt versenyzők száma 157 játékos, illetve vannak még a hobbi játékosok, mellette meg még van a felnőtt OB2-es férfi csapat. A leány az a körülbelül olyan 25%-a. 25% az igazolt versenyzőknek, próbálunk folyamatosan toborozni, próbálunk mindig megszólítani olyan kis úszó gyerekeket, akik itt az úszásoktatásban részt vesznek, hogy próbálják ezt a csapatsportot kipróbálni, helyek közel sikerrel, sok munkával jár, és azért most nehezen vállalják a tanulás mellett a gyerekek, de nem panaszkodunk, mindig van hova fejlődni. Az eredmények azok nagyon hektikusak, vannak olyan csapatok, amivel nagyon meg vagyunk elégedve. Az országos bajnokságban a gyermekcsapatunk veretlen, eddig tényleg a tabellát vezetés mindenkit megvertek, akár hol jártak az országban. A serdülők most kezdenek magukra találni, és büszkék lehetünk rájuk is. Meg mindenkire büszkék vagyunk, csak nem úgy jönnek ki azok az eredmények, vagy edzésmunkák, amiket mi ezt elvárnánk. Az ifik azok a továbbtanulás miatt folyamatosan gondban vannak azzal, hogy mindig mozsolódnak be gyerekek. Vannak olyan játékosaink, akik eligazolnak, most is van olyan, aki az Egerbe fog menni a fiúknál, illetve Gödöllőre az egyetemi csapatba. A régiós korosztályukban, az Észak-Keletbe, meg az az alap, ott az a belépő, ahol mindenki első körben szerepel a bajnokságot tekintve, ott nagy létszámmal mindenkit játszhatunk, és majd onnan kerülnek fel az országos bajnokságba.
Elárulta azt is, terveznek-e a tavalyihoz hasonlóan nyári táborokat?
5 egyhetes nyári táborunk lesz kint Sóston a parkfürdőbe, a szokásoknak megfelelően. Ott általában az akvás, illetve az akvás gyerekeknek a testvérei, illetve rokonai szoktak jönni. 100-120 fős egy ilyen tábor. Nekünk ez a fő toborzási időszakunk, ahol a gyerekeket próbáljuk megszerettetni az úszással, illetve a vízes sportágokon belül a vízilabdával. Mindig nagyon jó hangulatban telik, és tényleg már nem tudom, 10. éve tekintünk vissza arra, hogy meg tudjuk szervezni, illetve a családi napunk az iskola utolsó zárónapját követő szombaton lesz, van egy együttműködésünk az Országos Vadászkamarával, ahol az ő irodájuk mellett lévő telephelyet, illetve közösségi teret használhatjuk, és a Sóstóhegyen fogunk majd egy családi napot tartani, ahol nem csak a játékosokat, hanem a rokonságukat, illetve a felnőtteket is, mint szülőket, képviselőket, mindenkit szeretnénk majd meghívni, és ott egy olyan 300-400 fővel számolva fogjuk befejezni a 24-25-ös szezont.
Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. A részletekről Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közbe, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás, a sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát itt egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert egy judósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam, úgyhogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista, és akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen, hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra, egy testnevelés óra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek, aztán nyilván, mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni. És igen, szerintem ez sokkal emberibb kapcsolat, mint hogy csak megtanítom őket valamire. Mi egymást segítjük, és tehát egy jó kapcsolat van mindenképp. Ennél a csapatnál volt, amikor azért sírt valaki, mert nagyon jól sikerült a meccse, vagy a csapatmeccse, és volt, akinek azért volt sírás, mert nem sikerült. De volt olyan, akit megemeltem, és annyit mondtam, hogy ügyes voltál, és magamhoz szorítottam, és onnantól kezdve záporesőként sírt, úgyhogy ők lettek az elsők a pici lányoknál. Én először az Istvánfi Gyula általános iskolában kerültem kapcsolatba a grundbirkózással, a kolléganők mondták, hogy hát el kellene indulni, hogy az iskolának, hát ha ez a judósok hoznak pontot, és hát elindultunk, és akkor még volt megyei, városi, megyei, országos elődöntő, országos döntő, tehát nagyon sok csapat volt, és hát akkor a megyein hetedikek lettünk, és én néztem, hogy mit csinálnak a többiek, milyen fogásokat gyakorolnak, és utána megpróbáltam ezt összerakni a judóval, meg azzal, amit láttam, és a rákövetkező évben Kazincbarcikán utána már az országos döntőben másodikok lettünk. És hát az évek alatt eljutott oda, hogy elkerültem az Istvánfiból egy darabig, ahogy itt tanítottam óraadóként, meg edzőként, akkor kedves barátommal, meg a gyerekeim oda jártak a Szent Imrébe, indultunk, akkor fiúk, lányok szintén megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és hát azóta itt a Gyarmatival is nyertünk már diákolimpiai döntőt, és rengeteg jó helyezést értünk el.
Több mint 50 diák mérkőzött meg az Irinyi röplabda kupán. Az esemény különlegessége, hogy a versenyt az iskola végzős sportszervező szakos tanulói szervezték meg. A vetélkedőre 6 intézményből érkeztek diákok. Kozma Bence játékost hallják.
Minden héten vannak csütörtökénként edzéseink, amellyel a csapatot minél jobban tudjuk fejleszteni, és ez ebben az évben sem maradt el, és próbáljuk minél összeszedettebben a csapatot arra készíteni, hogy nyerjünk.
Az Irinyi János Technikum tornatermében második alkalommal rendezték meg az Irinyi röplabda kupát. Az itt tanulók magabiztosan indultak a napnak, hiszen heti szinten röplabdáznak. A házi bajnoksághoz hasonlóan ezt a vetélkedőt is az iskola végző sportszervező szakos tanulói szervezték meg egy projektmunka keretében. Az iskola 1952 óta nagy hangsúlyt fektet a sportra. Szilágyi László intézményvezetőt hallják.
Körülbelül 35 éve sportágazati képzéseink is folynak, tehát először sportgimnázium volt, most sportszak középiskola, most sportágazati technikumunk van, és így nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a tanulóink folyamatosan a legmodernebb sportképzésben részesülhessenek.
A Mozdulj Debrecen iskola program részeként különböző méréseket is végeznek a fiatalok körében. Dr. Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója szerint a tapasztalat az, hogy a mozgás terén nagy elmaradások vannak.
Egyre bővülnek a programjaink, ami számomra nagyon nagy öröm, hisz ma is egy olyan programon vehetünk részt, ahol a fiataloknak lehetőséget adunk a mozgásra, lehetőséget adunk, hogy sikerélményhez jussanak, megmutathassák tehetségüket. A legfontosabb üzenete a programunknak, hogy a mozgás nem csak az egészséget, hanem a tanulást, a memóriát és a motivációt is fejleszti.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
már sok minden szabad, ez a csapat úgyis együtt marad.
Megyünk egymás után, a Gellért hegy oldalán.
A kezed nyújtott, mert túl meredek, ennyi elég, hogy megszeresselek.
Ha majd megérkezünk, tudod, számíthatsz rám. Hosszú hajadban félik a szél, hanyat fekszünk a fű égig él.
Egy kis lázadás, egy osztály kirándulás. Ahogy mi látjuk, nem látja más, ahogy mi mondjuk, nem érti más, hogy meddig is tart az osztály kirándulás.
Kerget, és nem futunk tovább, s összebújnak az elázott ruhák, és úgy tapadnak rám, mint az ártatlanság.
Tűrt az esőt, és ne roncsd el az örömünk, úgyis nem sokára átöltözünk,
és pár év után alig ismerhetsz ránk. Hosszú hajadban eső ragyog, nem is tudom, hogy boldog vagyok,
s ez végállomás, egy osztály kirándulás.
Ahogy láttalak, nem látott más, ahogy elhittük, nem hitte más,
mondd, meddig is tart
egy osztály kirándulás.
Nekünk sajátunk lesz.
Gyere velem, hogy eltévedhess.
Csak így éred el, amit nem is kerestél.
Lábunk előtt a jövő ott hever.
Az orkíkattok, hogy sose veszten el.
Hogy volt egy idő, olyan fekete-fehér.
Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más. Ez nagy lázadás, egy osztály kirándulás. Volt egy osztály, egy egész világ, te is ott voltál, emlékszem rá, mert néha még tart az osztály kirándulás. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más, és néha még tart az osztály kirándulás.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a